Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, vendégeinket, és örülök, hogy újra itt lehetek veletek, most már hosszabb idő után. Mielőtt az Isten tiszteletünket elkezdenénk, még szeretném hirdetni nektek, bár lehet, hogy már tudtok róla, sőt biztosan többen is tudtok róla, hogy két hét múlva, február 15-én Zugligetben lesz egy konferencia, ami az ökumenizmushoz való viszonyunkat érinti legfőképpen. Elég fontos információ fognak elhangzani, hogyha van lehetőségetek, akkor mindenkit szeretettel várunk, de aki nem tud eljönni, valószínűleg lesznek majd hangfelvételek a későbbiekben erről. Isten tiszteletünket az alapigénk felolvasásával kezdjük el. Az alapigénket a János első leveléből olvasom. János első levele 3. fejezet 19-től 22-ig terjedő verseket, így olvasom. És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosokká ő előtte a mi szíveinket, hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez. És akármit kérjük, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek ő előtte. Nem olyan régen a szombatiskolai tanulmányomban szó volt arról az esetről, amikor Pál börtönben volt, és egyszer csak egy nagy földindulás történt, kinyíltak a börtön ajtajai, és lehultak a rabok bilincsei, és a börtönőr öngyilkos akart lenni, mert azt gondolta, hogy a rabok megszöktek. De Pál megakadályozta őt ebben az öngyilkosságban, szólt neki, hogy senki nem szökött meg, mindenki itt van, és a börtönőr megtért ezek után. Egy ilyen kérdést tett fel Pálnak, Apostolok cselekedetei 16. fejezet 30. versében olvassuk ezt. Kihozván őket mondta, uraim, mit kell nekem cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig mondták, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Mit tegyek, hogy üdvözüljek? Ugye hívő emberek esetén ez egy nagyon nagy kérdés. Mindenkit érdekel, talán még a nem hívők is, hogy mit lehet tenni azért, hogy az ember, ha van a halál után bármi, akkor ebben a folytatásban, ebben részünk lehessen. A haláltól és az elmúlástól való ösztönös félelem miatt ezzel a kérdéssel tulajdonképpen mindenki találkozik az élete során. És Pál válasza egyszerű volt, higgy az Úr Jézus Krisztusban. Ez a válasz viszont csak első látásra egyszerű. Mert tele van a világ olyan Jézus Krisztusban hívő emberekkel, akik világiasságban, gonoszságban élik az életüket, miközben állítják és hiszik is, hogy ők hisznek. És tele van a világ olyanokkal is, akik nem is ismerik Jézust. Tehát nem is tudják, hogy benne hinniük kellene. Velük mi lesz? Ugye nagy kérdések ezek. És még akik ismerik, azok sem mindig tudják, hogy milyen az a hit, ami üdvösségre vezet. És nekik van-e ilyen hitük? Létezik-e valamilyen bizonyosság arra vonatkozóan, hogy Isten a hívő embert elfogadja? Hogy Isten minket elfogad? Létezik-e üdvbizonyosság? Vagy ez csak egy álom, amit szeretnénk, ha létezne, de nem vagyunk benne biztosak? Csak akkor derül ki, hogy üdvözülünk-e vagy sem, amikor majd az ítéletben találkozunk az Úrral? Mit lehet tudni erre vonatkozóan a Bibliából? Ugye a Biblia néhány alapfeltételt nagyon világosan kijelent. Például a János Evangélium a 3. fejezet 3. versében olvashatjuk azt, hogy aki újonnan nem született, nem mehet be, nem láthatja meg Isten országát. Tehát ez egy küszöbb feltétel. Megtérés nélkül, valódi megtérés nélkül nincs üdvösség. De bibliai tanítás az is, hogy a bűnök elrendezése, megtérés és a bűnök elrendezése még önmagában nem jelenti a bűnök teljes eltörlését és a biztos üdvösséget. Most nincs időn kifejteni a szentéről szóló tanítást, de talán sokan ismeritek. Ha valaki megtérését követően újra visszatér a bűn útjára, akkor a korábbi bűnei is visszahárulnak rá. Ugyanolyan lesz, mintha nem tért volna meg. Nem tudjuk a történet végét, mert ez még nem dőlt el. De vajon semmit nem tudhatunk erről? Teljesen talányos ez, hogy mi lesz a sorsunk. Van számunkra valami ilyen állapoti jelző ebben a folyamatban, hogy hol tartunk most az Isten útján? Máté evangélium a 7. fejezetéből felolvasok egy igeszakaszt, azokra vonatkozóan Máté 7.22, akiket meglepetésszerűen fog érni az, hogy ők nem üdvözülnek. Így olvasom ezt az igeszakaszt, pontosabban Máté 7.22-23. Sokan mondják majd nekem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben gyűztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosz tevők. Ezeknek az embereknek rettenetes lesz szembesülni ezzel a kemény elutasítással. Miért nem figyelmeztette őket az Úr korábban? Miért nem jelezte nekik, hogy nem jó úton járnak? Vagy figyelmeztette? Vajon? A példázatbeli párbeszédet folytassuk gondolatban. Feltételezzük, hogy megkérdezték meglepve Jézustól, miért nem fogadja el őket? Miért mondja azt, hogy nem ismeri őket? Mi az oka ennek? És Jézus majd meg fogja indokolni a döntését. El fogja nekik mondani, hogy mi ennek az oka. El fogja mondani nekik, hogy ők valaki mást követtek valójában. Nem őt. Összetévesztették őt valakivel. Rá fog mutatni a bűneikre. És hogyan fognak erre majd reagálni? Azt mondják, hogy erről ők csak most hallanak először, nekik erről semmi fogalmuk nem volt. Vagy tudták? Jézus valóban nem figyelmeztette őket időben? Lehetett volna ezen változtatni? Mielőtt válaszolnánk erre a kérdésre, nézzük meg egy másik történetet is, Máté evangélium a 22. fejezetéből. Máté 22.11, ez a mennyegző példázata, ahol arról olvasunk, hogy a király meghívja az embereket egy mennyegzőbe, és összegyűlnek a népek, és a Máté 22.11-ben így olvassuk az igét. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondta neki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Az ókori menyegzők szokása szerint, ugye ez a Bibliában nincs kifejtve, de erről lehet tudni, a menyegzői ruhát a király biztosította a vendégeknek. Nem nekik kellett azt előteremteni, mert lehet, hogy nem mindenkinek volt. Ugye régen a ruha az óriási érték volt. Kézzel szőtték ezeket az anyagokat, és varták, és óriási értéke volt egy embernek. Egy, esetleg két ruhája volt egy ünneplő ruhája, meg egy hétköznapi ruhája, de nem úgy nézett ki az élet, mint ma, hogy nem férünk be a szobába a sok ruhától. És a mennyegzői ruhát a király biztosította a vendégeknek. Ennek az embernek felajánlották a mennyegzői ruhát. Belépés előtt neki lehetősége lett volna ezt fölvenni. De ő nem vette fel. Miért nem? Mert nem tetszett neki. Nem akarta felvenni. Úgy gondolta, hogy jobb az a ruha, ami rajta van. Felülbírálta a király parancsát. Elutasította ezt a felajánlást. Majd megérkezett a király a mennyegzőbe, és megnézte a vendégeket, és észrevette, hogy ő rajta nincs mennyegzői ruha, és megkérdezte, hogy miért nincs. És ez az ember ekkor hallgatott. Miért hallgatott? Miért nem mondta el a királynak, hogy azért, mert az ő ruhája jobb ennél? Mert korábban így gondolta. És talán annak a szolgának, vagy annak a kellékesnek, aki ezeket a ruhákat adta a vendégeknek, annak el is mondta, hogy nem kérem, mert én szerintem jobb ez a ruha. Tehát neki volt erre indoklása. De a királynak mégsem mondta el. Félt talán a királytól? Én azt gondolom, hogy ha ő úgy gondolta volna, hogy igaza van, akkor ő ezzel mert volna érvelni. Hiszen a király megkérdezte, hogy mi az oka. De ez az ember hallgatott. És azért hallgatott, mert tudta, hogy a királynak igaza van. Tudta, hogy az ő ruhája nem megfelelő. Mindvégig tudta. Honnan tudta? Amikor felajánlották neki a mennyegzői ruhát, akkor miért nem tudta? Akkor is tudta. Mindvégig tudta. A leggonoszabb bűnösöktől kezdve, azokig, akik csak éppen lecsúsznak az üdvösségről, mindenki tudja, hogy neki nincs igaza. Azok az emberek, akiket meglepetésszerűen érint Jézus kijelentése az ítéletben, amit az előbb felolvastunk, Máté 7.23-ban, azok is tudni fogják, hogy miért nem mehetnek be. Akkor miért éri őket meglepetésszerűen? Azért, mert csak akkor jönnek rá, hogy tudják, amikor Isten szembesíti őket ezzel. Addig nem akarnak rá gondolni. Amikor Jézus szembesíti őket, akkor elismerik, hogy igaza van. Elismerik, hogy mindvégig tudták, hogy Isten ellen lázadtak. Ez azt jelenti, hogy most ebben az életben is mindenki tudja, hogy ő Isten ellen lázad, vagy nem. Csak lehet, hogy nem akar rá gondolni. Nem akar erre gondolni. Van úgy, hogy annyira nem akarunk valamire gondolni, hogy el is felejtjük. De teljesen nem fogjuk elfelejteni. Nézzünk egy másik példát. János evangélium a 8. fejezet 3. versétől olvasom az igét. Ez a bűnbe esett asszony története. Az írástudók és a farizeusok egy asszonyt vittek hozzá, tehát János 8.3-tól 9-ig. Egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és a középre állítván azt mondták neki, mármint Jézusnak. Mester, ez az asszony tetten kaphatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek megkövesztessenek, te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt a földre. De mikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedve mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse le először a követ. És újra lehajolván írt a földre. Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimentek, a vénektől kezdve mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt vele és az asszony a középen állva. Azt olvassuk, hogy a lelkiismeret által vádoltatván. Amikor odavitték az asszonyt, akkor egyiküknek sem jutott eszébe, hogy ő bűnös ennek az asszonynak az esetében, a megrontásában. Ugye nem írja a Biblia, hogy mivel vádolta őket a lelkiismeretük, de azt tudjuk, hogy Jézus írt a porba, és a porba írt szövegnek köze volt ahhoz, hogy őket a lelkiismeretük vádolni kezdte. Ellen White azt írja, hogy ezek az emberek mind bűnösök voltak ennek az asszonynak a megrontásában. És Jézus erről tudott, és ezt írta le a porba. De lényegtelen is. A lényeg az, hogy ezeket az embereket egyszer csak elkezdte vádolni a lelkiismeretük. És nem kövezték meg az asszonyt. Amikor oda mentek, akkor igazságuk tudatában mentek oda, hogy ők Mózes törvényét fogják betartani. Amit Mózes mondott, ők azt teszik. Ők helyesen cselekszenek. Miközben Jézust szerették volna törbecsalni és vádolni, ellentmondásba keverni. De amikor Jézus a porba kezdett írni, akkor eszükbe jutott az, ami addig nem jutott eszükbe. A lelkiismeretük vádolni kezdte őket. Meghallották a lelkiismeret hangját, amit korábban nem hallottak meg. Pedig ez a hang mindvégig ott volt, és mindvégig vádolta őket. Mindvégig tudták, hogy ennek a hangnak igaza van. Isten gondoskodott arról, hogy belül a mi gondolataink falai között legyen egy olyan jelző rendszer, ami figyelmeztet minket arra, ha nem jól cselekszünk. És ez a lelkiismeretünk. És tegyük fel a kérdést, hogy a lelkiismeret az az Isten hangja ezek szerint? Sajnos nem egészen az. A lelkiismeret el tud torzulni. Eredetileg Isten hangja lett volna, de a lelkiismerete az embereknek el tud torzulni, és nagyon sok embernek el is torzul a lelkiismerete. A II. Világháború időszaka alatt a német választópolgároknak majdnem 90%-a egyetértett a náci eszmékkel. Még egy 1946-os felmérésben is körülbelül 37%-uk azt nyilatkozta, hogy a zsidók és nem más árja csoportoknak a megsemmisítése elfogadható, amennyiben a németek biztonsága ettől függ. Csak amikor a holokauszt borzalmai napvilágra kerültek, és az egész világon ezek ismerté váltak, akkor kezdett ez az arány csökkenni. Akkor értették meg, hogy mihez adták a nevüket. Németország támogatta a náci eszméket a világháború alatt. És ezek az amúgy jó szándékú emberek sokáig egyetértettek ezekkel az eszmékkel. Nem jelentett nekik lelkiismereti problémát az a gondolat, hogy vannak magasabb rendű emberek és alacsonyabb rendű emberek. Mert azt látták, hogy az emberiség bizonyos csoportjai között nagyobb a bűnözési arány, meg nagyobb a gonoszság, mint a más csoportja között. Ezt elhitették velük, és úgy gondolták, hogy akkor ebből az következik, hogy bizonyos csoportoknak jobb, ha nem nincsenek, és azért jobban fog élni a világ többi része. Ez egy elfogadható dolog volt számukra. Hozzáteszem, sajnos a mai világunkban ez kezd újraéledni, ez a gondolkodás. Legfőképpen ott, ahol legkevésbé számítanánk rá, Amerikában. De most nem is erről szeretnék beszélni. El tudott hangolódni a lelkiismeretük. És utána vissza tudott hangolódni, legalábbis ebből a dologból. Sok lelkiismeretes ember ezen a világon van, aki Istennel ellentétes életet folytat, és azt gondolja, hogy ő helyesen cselekszik. Nincs tisztában azzal, hogy ő Istennel ellentétes életet él. Legalábbis azokban a dolgokban, amelyekben az ő lelkiismerete azt mondja. Tehát a lelkiismeretre sajnos nem mondhatjuk azt, hogy Isten hangja 100%-ban. Akkor viszont hogyan viszonyuljunk hozzá? A lelkiismeret az valójában egy érzékeny mérőműszer, ami mindig jelez, hogyha attól a normától eltérünk, amire ez a műszer be van kalibrálva. Tehát, hogyha mi nem úgy éljük az életünket, ahogyan ez a műszer be van kalibrálva, akkor jelezni fog, hogy nem jó irányba mész. Eredetileg Isten kalibrálta ezt be. Eredetileg Isten hangja volt. De a bűnös embernek nem tetszik ez a hang. A lelkiismeret mindig szól, hogyha nem jó dolgot teszünk, amikor jó irányba megyünk, akkor nem szól, vagy pedig megnyugtat. De ha nem jó irányba megyünk, akkor szól, és az a jelzés, ez kellemetlen nekünk. A lelkiismeret furdalás nem jó érzés. Mindnyájan ismerjük. Mit tesz az ember olyankor, amikor a lelkiismerete őt furdalja? Jó esetben visszatér a helyes útra. És akkor a lelkiismeret elhallgat, engedelmeskedünk neki, minden rendben van. Ha nem ez történik, ha nem állítjuk helyre a mi utainkat, nem jó irányba megyünk továbbra, akkor a lelkiismeretünk nem fog nekünk nyugtot hagyni. Elveszítjük a békességünket, folyamatosan riaszt, folyamatosan zavar minket, és ez olyan, mint a krónikus fájdalom, hogy az ember egy ideig tűri, egy ideig el lehet viselni, de aztán egy idő után elfáradunk benne. És végül mit tesz az ember? Beveszi a fájdalomcsillapítót. Az alapprobléma nem szűnik meg, de most már nem érzem a fájdalmat, most már így el vagyok. És a lelkiismeret jelzéseit sem lehet megszüntetni, de ezt a műszert el lehet távolítani, el lehet zárni, el lehet tenni valahova a pincébe, egy fiókba, hogy ezt ne halljuk. Ezt meg tudjuk tenni. És nagyon sok ember ezt teszi. Tudja, hogy valami nincs rendben, tudja, hogy a lelkiismerete szól, de elzárja, nem akarja, hogy hallja, elfordul tőle, nem figyel oda, és szépen lassan megszokja, hozzászoktatja magát ahhoz, hogy nem figyelek erre a hangra. Így él a legtöbb ember ezen a világon. És a pincébe zárt lelkiismerettel ugyanaz fog történni, mint egy érzékeny műszerrel, ott abban a nedves közegben sajnos elkezd meghibásodni, elkezd átalakulni, átkalibrálódni, már nem azt mutatja, amit kellene, hanem már mást mutat. És mi, ez a gyakorlatban hogy történik? Ez úgy történik, hogy majd találunk mi valami más igazságot, amilyen úton járjunk, amit nem gyűlölünk, amivel egyet tudunk érteni. És szépen addig állítjuk a lelkiismeretünket, amíg abba az irányba beáll, amit mi jónak látunk. És akkor úgy gondoljuk, hogy minden rendben van, mert most már a lelkiismeretünk jót jelez. Így tud eltorzulni a lelkiismeret, és így tudunk igaznak látni olyan hazugságokat, amelyeket korábban még hazugságnak láttunk. De az ember nem fogja elfelejteni azt a pillanatot, amikor először szegült szembe a saját lelkiismeretével. Nem fogja elfelejteni azt a pillanatot, amikor azt bezárta a pincébe. És azért nem fogja elfelejteni, mert az egy trauma volt. Az egy traumatikus érzés volt, amikor meg kellett erőszakolnunk a saját lelkiismeretünket. Megtettük, talán át is kalibráltuk már, másképp éljük az életünket, már ugye elfelejtettük nagyjából mindent, de Isten nem felejtette el. És amikor majd minket figyelmeztet, vagy amikor eszünkbe juttatja, nekünk is eszünkbe fog jutni. Mert ezt nem fogjuk elfelejteni. Egy ilyen traumatikus élményt az ember nem felejt el. Vissza lehet-e állítani a lelkiismeretet? Vissza. Viszont ezt egy valaki tudja megtenni, Isten, az ő szent lelke által. Ő állította be először, és később is ő tudja ezt megtenni. De ehhez ki kell venni a pincéből. Ehhez szóba kell állni azzal, amivel valamikor nem akartunk szóba állni. Ehhez szóba kell állni a gyűlöletes gondolatokkal. Példabeszédek 23-26-ban olvassuk, hogy adjad fiam a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Isten kéri vissza a mi szívünket, kéri vissza a mi lelkiismeretünket, mi helyre szeretné azt állítani. És ez egy súlyos döntés, amikor olvassuk ezt az igét, hogy adjad fiam a te szívedet nékem, ez nem egy hitvallás, ez nem azt jelenti, hogy Uram, én most átadom a szívemet, én most veled szeretnék lenni, és akkor megnyugszom, hogy én most már Istennel együtt vagyok. Ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy átadom neki a szívemet, átadom a lelkiismeretemet, és hagyom, hogy Isten felfedje az én bűneimet, az én gonoszságaimat és azokat a dolgaimat, amelyekről nem szeretnék emlékezni sem, mert gyűlölöm őket. Ez fog történni, ha én átadom neki a szívemet. És ezt nem könnyű megtenni. A gyakorlatban hogyan javítja meg a Szentlélek az ember eltorzult lelkiismeretét? Tegyük fel, hogy valaki hisz abban, hogy a problémákat indulattal és erőszakkal kell megoldani. Ha valaki valami olyat tesz, ami nekem nem tetszik, akkor majd jól megmondom neki, majd oda csapok, majd megért, érta az erőből. Nagyon sok ember így gondolkodik. Elolvassa az igét, és megérti, hogy nem ez a jó irány. Az ige azt mondja, hogy a rosszat ne rosszal, hanem rosszat is jóval győzd meg. Hinni kezdi, hogy a szeretetben nagyobb erő van, mint az erőszakban. És amikor teljesen elhiszi, akkor helyreáll a lelkiismerete. Akkor tudni fogja, hogy ez a helyes út. És ha nem így teszem, akkor teszem rosszul. Korábban azt gondoltam, hogy másképp kell tenni. Akkor arra volt kalibrálva a lelkiismeretem. Most már tudom, hogy hogyan. A lelkiismeretet a Szentlélek hit által teszi rendbe. Elhisszük azt, amit korábban nem akartunk elhinni, amit korábban nem akartunk elfogadni, ami korábban nem tetszett. Most lehet, hogy most sem tetszik, de most már hiszem, hogy ez a jó, és engedek neki. Inkább engedek neki, mert hiszem, hogy ez a jó, és ez a helyes. A hit az, ami minket, a mi szívünket, a mi lelkiismeretünket helyreállítja. Ha ellenállok neki, akkor a Szentlélek távozik, és a lelkiismeretem marad torz. Így működik az ember lelkiismerete. És a lelkiismeret más irányba is torzulhat. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy olyankor is jelezhet, amikor nem kellene. Olyankor is jelezhet, amikor éppen az ember nem követ el bűnt. Vannak emberek, akik mindentől összerezzennek, és mindenre azt gondolják, hogy ezt biztos rosszul tettem, biztos ez is rossz, az is rossz, és állandóan vádolják magukat. Az is a lelkiismeretnek a problémája, amikor valaki nem akarja elhinni, hogy az Isten megbocsátotta a bűneit. Mert ilyen is van. Annyira vádolom magam, annyira tönkretett engem a bűneim tudata, ugye, akinek túlérzékeny a lelkiismerete, hogy nem tudom elhinni, hogy megbocsátott. És van, amikor az ember ezelől az öngyilkosságba is menekülhet. Meg tudja terhelni az embert. Júdás. Júdás kimondta az élete végén, hogy bűnt követett el, beismerte a bűnét. De nem hagyta, hogy a Jóisten helyreállítsa a lelkiismeretét. Nem hagyta, hogy Isten... Azt már nem akarta elhinni, hogy Isten meg is tudja bocsájtani a bűnt. Saját magát elítélte és felakasztotta. És ezzel elzárta magát Istentől. Mi történt azokkal az emberekkel, akikről beszéltünk itt az elején, hogy őket meglepetésszerűen éri Jézusnak az ítélete, az ítéletkor, amikor azt mondja neki, hogy távozzatok tőlem, sohasem ismertelek titeket. Leélték az életüket egy torz lelkiismerettel, nem akartak arra gondolni, amit gyűlöltek, de nem felejtették el azt a pillanatot, amikor a lelkiismeretüket elhallgattak. Gyűlölték azt a hangot, ezért elfordultak tőle, annyira, hogy erőszakot alkalmaztak saját lelkiismeretükön, hogy ne kelljen arra hallgassanak. És amikor Jézus az ítéletben azt mondta, hogy távozzatok tőlem, mert sohasem ismertelek titeket, akkor tudni fogják, hogy miért mondta ezt Jézus. Eszükbe fog jutni. Minden ember két megoldás közül fog választani. Vagy engedelmeskedik a lelkiismeretének, vagy elhallgattatja azt. Harmadik megoldás nincsen. Nem tudjuk hosszú időn keresztül, nem tudunk lelkiismert fordulásban élni. Vagy engedni fogunk neki, vagy el fogjuk hallgattatni azt. És elhallgattatni a lelkiismeretet nem könnyű. Ezért szokták mondani, hogy könnyebb üdvözülni, mint elkárhozni. Ez nem azt jelenti, hogy könnyebb lesz meggyűlölni a bűnt, mint megszeretni az igazságot, nem. Mi mindig a bűnt fogjuk szeretni, a bűnös, bűnre hajló természetünk miatt, ösztönös természetünkből fakadóan. A jóban csak hinni tudunk, és hit alapján tudunk neki engedelmeskedni, mert az ösztönös természetünk jobban vonzódik a bűnhöz. Nem ezért könnyebb üdvözülni, mint elkárhozni, hanem azért nehezebb elkárhozni, mint üdvözülni, mert rettentő nehéz a lelkiismeretet megerőszakolni. Nem könnyű azt megerőszakolni, de az ember megteszi, mégis megteszi. Tegyük fel újra tehát az alapkérdésünket, létezik-e üdvbizonyosság? Lehetünk-e biztosak abban, hogy Isten útján járunk, vagy pedig Istennel ellentétes úton járunk? Tudhatjuk-e, hogy Isten elfogad, vagy nem fogad el? Vagy csak ő hallgat végig, és figyel, és mi nem tudunk semmit? Tudhatjuk. Ott szól bennünk, ott van bennünk ez a műszer, ami mindig jelez. Minden pillanatban. Lehet, hogy nem halljuk, de ez nem jelenti azt, hogy nem jelez. Valahol a pincében. Ha kérjük Istent, akkor elő fogja hozni, újra be fogja állítani, és újra meg fogja nekünk mutatni azt, amit mi nem szerettünk volna hallani. De meg fogja mutatni azt is, hogy nincs okunk félni ettől a hangtól, mert sokkal jobban járunk, ha engedünk neki, mint hogyha elhallgattatjuk. Az alapigényben ezt olvastuk, szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez. És jön a következő ígéret, és akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. Milyen szép ez az ígéret, hogyha a szívünk nem vádol minket, akkor bízunk Istenben, és itt is álljunk meg egy pillanatra, nem tudunk bízni úgy Istenben, hogyha a szívünk vádol minket. Sokan mondják azt, hogy hát én hiszek Istenben, és szeretnék hozzá közelebb kerülni, és küzdök ezért, imádkozom, bőjtölök, de valahogy nem tudok hozzá közelebb kerülni. Valahogy érzem, hogy valahogy távolság van közöttünk, és nem tudom, hogy ennek mi az oka, hogy lehetne ezen változtatni. Vádol a szíved. Ez az egy oka van. Valamivel vádol a szíved, és lehet, hogy már nem is emlékszel, hogy mivel vádol. Mert elzártad, mert nem akartad azt hallani, de érzed, hogy valami nem stimmel, valami még nincs rendben az életemben, valamit még ott helyre kellene állítani. Szeretteim, ha a szívünk nem vádol, akkor bizodalmunk van az Istenhez, akkor megszűnik ez a távolság, magától megszűnik, és jönnek az áldások, jön az áldások sokasága, akkor kérjünk bármit, megnyerjük tőle. Akkor kérjen bármit az ember, megnyeri tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amelyek kedvesek előtte. Van ennél szebb élet, van ennél nagyobb öröm. Beszéltünk itt délelőtt az örömről. Ez az igazi öröm, amikor nem vádol minket a szívünk, és teljes bizodalmunk van Istenben. Ennél nagyobb öröm ezen a világon nem létezik. Ne felejtsük tehát el, Isten bár hallgat és figyel, nem jelez nekünk az égből, nem csapkodnak körülöttünk villámok, hogyha rossz irányba megyünk, semmi nem történik látszólag. Mindent szabad. De nem hagyott minket teljes csöndben és bizonytalanságban. Még akkor sem, ha még nem ismerjük eléggé az ő igéjét. Figyeljük meg, azt mondja, hogyha a szíved nem vádol. Nem azt mondja, hogy betű szerint betartod az igét. Nem azt mondja, hogy ismerned kell az igét és annak a mélységeit. Nagyon sok ember van, aki nem ért sok mindent az igéből, vagy aki még nem is olvassa a Bibliát, mert hát nem tudja, hogy azt olvasni kell. Azt mondja, hogy ha a szíved nem vádol, ha szóba állsz a lelkiismereteddel, ha szóba állsz azokkal a dolgokkal, amelyekkel nem szeret szóba állni, mert gyűlölöd hallani, de mégis szóba állsz, mert érzed, hogy nincs rendben az életedben, akárhol vagy ezen a világon, és akár milyen szintjén állsz a hitnek, ha nulla szintjén állsz, akkor is. Szóba állsz a lelkiismereteddel, és engedsz neki. Akár egy eltorzult lelkiismeretnek is, ha engedsz, és azt mondod, hogy nem vádol többé a szívem, akkor már jó útra tértél, akkor már elindultál a jó úton, akkor már Isten meg fog tudni téged szólítani, és helyre tudja állítani a lelkiismeretedet, és majd az életedet is. Isten egy nagyon hatékony és nagyon jól hallható műszert helyezett el az életünkben, ami jelez nekünk, ami alapján majd az ítéletben számon fog minket kérni. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy tanuljuk meg meghallani a lelkiismeret hangját, vegyük észre, hogy már mióta mondogat ezt azt nekünk. Álljunk ezzel szóba, és állítsuk helyre a mi lelkiismeretünket, mert ez vezet minket el Istenhez. Olyan, mint az ószövetségi Turim és Tumim, amikor nem tudták, hogy Isten mit szeretne a nép életében, akkor a főpap megkérdezte a Turimot és a Tumimot, aminek ugye az egy ilyen kő volt, aminek megváltozott a színe. Isten azon keresztül jelzett neki. És mi is hányszor gondoljuk magunkban, milyen jó lenne, ha lenne egy ilyen kövünk, hogy valamit nem tudok, hogy mit kell csinálni, megkérdezem az Úrtól, hogy ebbe az irányba menjek, vagy ne? És akkor majd, hogyha világos lesz, akkor abban megyek, ha sötét lesz, akkor nem abban megyek. Az Úr válaszol. Nincsen ilyen kövünk. Nincsen Turimunk és Tumimunk, de van jelkiismeretünk. És ez mutatja. Ez mutatja az irányt. Mutatja, hogy mikor fordultunk el a rossz irányba, és mikor nem. Ha eltévedtünk, jelezni fog. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy mi is kimondhassuk ezt, hogy a szívem nem vádol, ezért teljes bizodalmam van az Istenhez. Kérjek akármit, megadja nekem, mert megtartom az ő parancsolatait, és azt cselekszem, ami kedves az ő színe előtt. Amen.